szoktad érezni azt, amikor hallgatsz egy zenét, ami feldolgozás, hogy aki énekli, az korán ugrott neki, mert olyan emberi tartalmai vannak annak a számnak, amihez még nem tapasztalt eleget.
Figyelj, ennek benned olyan fokú érzékenység van, hogy azt el sem tudom képzelni nagyon sokszor. Tehát a feldolgozások 90%-ánál azt érzem, hogy semmi köze hozzá. És van 10%, ami viszont van, hogy jobb, mint az eredeti. Persze. Viszont ez a kérdés, hogy megfogalmazódott már párját itt. Tényleg, ez nem szokott leesni az embereknek, hogy egyrészt ugye érteni kell valamiért a szöveget, meg tudni kell, hogy azért ki volt az előadója, All Green volt különben az eredetinek 1969-ben még, és az egy teljesen más világ volt, és akkor jön egy férfi után egy nő, aki feldolgozza 30 év után, és mégis elénekli, és nem is akárhogy énekli, és nem akar ugyanúgy énekelni, mint All Green tette. Na így.
Nagyon jó volt. Meglep, hogy azt mondod, hogy ez extra, hogy eszembe jut, mert szerintem ezt, hogyha magyar zenei feldolgozásokat hallgatsz, akkor is szerintem úgy hamar lejön, hogy valaki tart-e ott, vagy nem? Oké, jó, rázod a fejed, jó. Na, azt akartam neked mesélni, és az is pont az emberi tapasztalatokról szól, vagy annak a már megélt dolgok felhasználásáról, hogy vezettem egy beszélgetést, ami egy győri városfejlesztési tervről szólt, amit három építész rakott össze, Rosta Csaba, aki győri, az Oboki Gábor és Kerekes György városépítész volt az együttműködő partnerük. Ebből én most kettejükkel beszéltem, a Kerekessel meg a Rostával. És praktikusan egy új városrészről volt szó, de én szerettem volna úgy végigbeszéltetni őket erről az egész dologról, ami inkább arról azt a folyamatot mutatja meg, ahogy a semmiből egy ilyen dolog így feláll. És nem olyan értelemben feláll, hogy ki vannak számolva, hogy az utak hol vannak, az épületek mekkorák, a szellőzőrendszerük hogy lesz, és hogy milyen szabályzási adottságok keretein belül kell megszülessen egy ilyen projekt, hanem hogy van három darab ember, van három lény, aki jön a saját életéből, ami épp tart valahol, és valami zajlik benne, és akkor csak összeülnek, és elkezdenek együtt gondolkozni. És tök nyitottak voltak arra, hogy erről beszéljenek, és fantasztikus volt azt látnom, hogy mennyire így megtelik élettel az arcuk, amikor arról beszélnek, hogy ennek az egész tervezési folyamatnak van mondjuk az eleje, ami ilyen hihetetlen hevületben zajlik, és még abszolút nem annak a hevülete, hogy hova tegyük, ide tegyük, ne ide tegyük, itt nem lesz jó, itt legyen egy kikötő, ott legyen egy óvoda, itt legyen nem tudom micsoda, hanem az, hogy mit akarnak, hogy mit szeretnének adni az embereknek, és ez olyan sokszor van, hogy amikor utazom, de akár mondjuk Magyarországon utazom, és mondjuk látok egy nagyon jól működő épületet, és ez ugyanígy van dizájnál, mondjuk látok egy nagyon jól működő tárgyat, aminek mondjuk már nem él a tervezője, akkor mindig azt gondolom, hogy úristen, ez őrület, hogy van valami, ami nekem a jelenemben örömet okoz, vagy valami konkrét szuper módon megold egy problémámat, és valaki, aki már nem él, azon gondolkozott, hogy csinálhatna valamit olyanra, ami majd jó lesz az embereknek. Ez a gondolat engem teljesen levesz a lábamról, hogy na, és az látszódott ebben a beszélgetésben, hogy ez ugyanaz, amit én régóta gondolok az építészetről, és nyilván jót tett neki, hogy nem tudom, évekig dolgoztam az Oktogon építészeti és dizájn magazinnál, és akkor voltak igazi ilyen rácsodálkozós élményeim a Bojár Iván mellett, aki főszerkesztette azt a lapot, hogy mi minden az építészet túl azon, hogy centizgetés és anyagok és fizikai konstrukciók, de szuper volt most is ezt így megélnem, hogy ez alapvetően annyira humanista dolog. Annyira kell értse, hogy ez pláne egy város résznél, tehát akkor is, amikor mondjuk valaki megtervez egy lakást valakinek, vagy egy villaépületet egy leendő használó család számára, akkor is nagyon kell értse, hogy kiknek dolgozik, hogy azok az emberek hogy szeretnek élni, de ilyenkor meg egy hatalmas tömegben gondolkozol, és kell legyen valami közös metszete ennek a nagyon sokféle embernek, és azt a metszetet neked meg kell értened, rá kell érezzél, és ki kell gondold, és fantasztikus volt tehát hogy így mondták, hogy állt föl ez a terv, és hogy akkor azt mondták, hogy ó, akkor ide kell jöjjön majd egy híd, és akkor így berajzoltak egy hídat, ez még csak a firkálgatás fázisa. Azt mesélték, hogy ültek ilyen papírok fölött, színes ceruzák, és így tépték ki egymás kezéből a színes ceruzát, tehát itt felnőtt, nagy tapasztalatú pasikról van szó, és nagyon-nagyon-nagyon sokadik projektjükről, tehát ez a totál gyereki, éhes, izgatott őrület be vannak, és akkor így mondja, hogy akkor azt éreztük, hogy oda majd jöjjön egy híd, és akkor jött egy híd, és akkor átértünk a hídon gondolatba, és rájöttünk, hogy akkor itt legyen az óvoda, és akkor itt legyen a nem tudom, és akkor itt legyenek a kávézók, és annyira szívderítő volt látni ennek a finomságát, meg hogy alapvetően mennyi emberi tapasztalás kell ahhoz, hogy egy tervnek legyen egy igazi flója, igazi működése. Biztos te is voltál már olyan tereken, ahol azt érzed, hogy valahogy értelmetlen az egész dolog, hogy ki van jelölve egy sétaút, de valahogy nem úgy használják az emberek. Kedvencem, amikor a parkoknál, tudod, meg vannak rajzolva a sétautak, és azt látod, hogy mondjuk pár hónap használat után ki van kopva a fű valahol, mert az emberek nem arra szeretnének menni. És például a város tervezésnél, vagy az építészetnél az egyik dolog az is, hogy nyilván neked van egy irányító, civilizáló szándékod, hogy előrébb gondolkozol bizonyos dolgokban, mint azok, akik majd használni fogják, de totál alázattal azért azt is meg kell értened, hogy akik használják, azoknak mi a saját ritmusuk, a saját tempójuk, a saját útvonalak, és ennek a kettőnek az aránya, szóval szuper volt.
Szerintem most megint van egy ilyen ideje a város tervezésnek, amikor a klímaváltozást is figyelembe kell venni, meg hát a túlnémes népesedést, és óriás gondolkodás lehet. Nem tudom, erről esett szó, hogy mit kezdenek az emberekkel akkor, amikor mondjuk kijönnek a lakásukból, hogy lesznek-e olyan terek, amely arra szolgálnak, hogy az ő mentálhigiénés problémáikat magyarul, hogy zöld rendelkezésre, aztán, hogy az energetika, hogy hogyan oldják meg a legjobban. Szóval én azt hiszem, vagy azt látom az elmúlt 5 évben külföldön, hogy másról sem szól az építészet, mint arról, hogy funkcionálisan és élhetővé hogyan tegyék a tereket.
Meg, hogy nem is gondolod, de egy jó építészeti gondolkodás, az totál abban van, ami a jelen. Tehát, hogy például úgy terveznek tereket, vagy úgy gondolkoznak, hogy van ez az új tapasztalatunk, amit a COVID hozott, hogy már nem biztos, hogy vissza fognak menni az emberek mindannyian a munkahelyekre, és lehet, hogy megmarad nagy részüknél az, hogy otthonról szeretnek dolgozni. Akkor ugye nagy kérdés, hogy magát az otthont hogy alakítod át olyanná, hogy alkalmas legyen munkatérre, de hogy biztosítasz mondjuk egy ilyen új lakónegyednél elegendő mennyiségű kávézót, külteret, parkot, sétautat, egy csomó ismerősöm mesélte, hogy amikor a legdurvább lezárások voltak, és nem lehetett bejárni dolgozni, de muszáj volt csapatban dolgozni, akkor összetalálkoztak valahol a hegyen, mindenki hozott a kis termoszába kávét, teát, hogy ne fázzon télen, és rengeteget gyalogoltak, és gyaloglás közben dumálták át. És ez tűnhet úgy, mint a totál evidencia, nyilván én is imádok sétálás közben gondolkozni, és dolgozni is szeretek úgy, hogy agyaljunk dolgokon menet közben. De hogy ez egy jelenség lett, amivel valamit kezdeni kell, hogy lehet, hogy az emberek nem azt fogják választani, hogy a klasszik munkahelyükön dolgozzanak, akkor egy ilyen városfejlesztésnek kell annak helye legyen, hogy hol vannak ezek a sétautak, van-e elég zöld, a hő megoldás, hogy Győrben mik azok a gyárak, amiknek hatalmas hő termelő kapacitása van. Ez egy barna mezős beruházás, ami a régi győri vagon és gépgyár helyén jönne létre, ha megvalósul. Ezen a ponton teljesen ellágyult, amikor erről beszéltek, mert az én nagyapám Győri, a Winkler Dezső, aki járműfejlesztő volt, és a győri vagon és gépgyárba kezdte el a munkáját, amitért utána később Kossuth díjat is kapott, szóval, hogy de váratlan módon elkezdtem tudni kapcsolni a projekthez. Na, de hogy igen, számos vonatkozása van, és ezeket mindig aktualizálja az, hogy egyébként éppen mi történik a világban, és ez a zöld gondolat, hogy legyen hely az embereknek rekreációra, és hogy megváltozott az, hogy dolgozni akarunk, az szuperül bele volt építve.
Erről is még nagyon sokat fogunk szerintem beszélni, mert ez az egyik olyan téma, ami végig fogja kísérni a Hello járatot, és hogy valamihez kössem megint zenében. Úgy tudom, hogy Bogotában, Kolumbiában őrült pénzeket mozgatnak meg mostanában, hogy a kolumbiai várost átalakítsák, különben is nagyon élhető. Mindenki azt mondja, és akkor vegyük le Hollywoodot az egészről, meg hogy a kartelek, meg hogy a kereskedelem, a kábítószer kereskedelem, mert ugye Kolumbiát vele azonosítjuk, én inkább a focival, de ez is teljesen mindegy, meg a zenével. Ugye Kolumbiának, ezt jó, ha te is tudod, van egy olyan zenei stílus, amit úgy hívnak, hogy kumbia, és az Kolumbiára jellemző. Az utóbbi években teljesen begörcsöltem ettől a stílustól, és rettentő pénzeket költök el teljesen obskurus 60-as, 70-es évekbeli kumbia lemezekre.
Honnan szerzel ilyeneket?
Hát van a net. Ez egy nagy, nagyon nagy előnye a mai világnak, hogy van a net, és hát néha úgy érzem magam ebben az egészben, és megígérem most a hallgatóknak, hogy nagyon röviden fogom ezt a képet elmesélni, mint amikor biztos megvan mindenkinek az a film, amit az Inarritu rendezett, az űrben játszódó, amikor a George Clooney elmegy hátra az űrbe, a végtelenségbe.
Tudod, amiről az Oscar díjátadáson azzal szivatták, hogy ez az a film, ahol a George Clooney inkább elmegy az űrbe, mint hogy egy vele egykorú nővel hosszabb időt töltsön el.
Igen, és ez tök jó duma. Nagyot nevettünk rajta.
Én nagyon sokat röhögtem rajta, hiszem tök eredeti meglátás. Igen.
Meg a Clooney mondjuk alkalmas az ilyesfajta tréfákra, de megint elcsavarodunk, és ez így lesz mindig ebben a műsorban, hogy elhatározunk.
Inarritu.
Jelentős filmrendező.
Igen.
És akkor van az a jelenet, amikor eloldják, vagy eloldja saját magát az űrállomástól, Mir-től, és akkor szépen miközben beszél a, hogy hívják, a Bullock művésznőt, és megy hátrafelé az űrbe, a végtelenségbe, és néha ezt érzem, hogy találok valamit, és akkor azzal, hogy találok valamit, még találok egymillió mást is, és hogy a zenekar, akit úgy hívnak, hogy Sistema Solar, ugye, hogy a napenergiát is belehozzuk ebbe a történetbe, nagyon híres kolumbiai zenekar. Hát, ha létezne olyan, hogy nagyon híres kolumbiai zenekar, őket fogjuk meghallgatni, a Rumbo Eterrát.